Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Mai délelőtt szeretném, ha azzal a kérdéssel foglalkoznánk, hogy az adventista egyház Isten maradék egyháza-e? Mi erről a véleményetek? Elmondhatjuk-e ezt, hogy a hetednapi adventista egyház Isten maradék egyháza? Nem mondhatjuk, igen. Igen. Az ismérvek alapján azt mondod, hogy elmondhatjuk. Én szeretném azt, ha ezen a délelőttön meglátnánk azt, hogy mit mond erről Istennek az igéje. Mert ha körülnézünk a gyülekezetbe, körülnézünk a mi gyülekezetünkbe, akkor mit látunk, mit tapasztalunk? Itt szombatiskolán elhangzott az, hogy legelőször, ha bejön valaki, milyennek látja a gyülekezetet. Mikor legelőször bejöttetek egy adventista gyülekezetbe, mi volt az érzésetek, mit tapasztaltatok, milyen az a közösség?
Barátság.
Befogadó, barátságos, bizonyára valaki oda ment hozzátok, mit láttatok? Olyan emberek, tessék, nem jött oda senki?
Senki, úgy mentem
bele,
nem olyan gyülekezet legyünk. Azért általában valóban ez van. Hogy aki először bemegy egy gyülekezetben, mit lát? Azt látja, itt vannak az emberek. Itt vannak az emberek, akik testvérnek szólítják egymást. És olyan szépen énekelnek, tessék.
Nekem az volt, amikor egyszer elkísértem Erikát egy evangélikusként, az volt az első érzésem, két idősebb hölgy is odajött hozzám, mikor kellett engem? Mondtam neki, először meg kell ismernem a hetednapi ünnepi egyházat, ha megismertem, biztos, hogy meg kell tenni.
Köszönöm szépen!
Én elmondhatom, hogy annak idején, amikor Zuglóba beléptem, akkor gyakorlatilag engem abban a gyülekezetben beszerette többek között a Gulányi Marika, Csala Erzsékát, Veszmártika,
igen. Köszönöm szépen. Valóban, egyébként amikor bejövünk, ezt látjuk. Tényleg ezt látjuk, jó esetben is, jobb esetben vannak kivételek is. Azt látjuk, hogy itt testvérek imádkoznak, testvérek leborulnak, itt olyan emberek vannak, akik szeretik egymást, ami volt az első keresztény korszakban is, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást ezek az emberek. És később, amikor már többször eljövünk, akkor valahol látjuk a mellettünk ülőt is, igaz, hadd nézzek is, még a szombatiskolát. Akkor látjuk a mellettünk ülőt is. És akkor, főleg ha valakivel egy kis problémánk is támad, vagy a nehézségek úgy megkocogtatják az embert, akkor úgy lepattog az a kultúrzománc, akkor valami előjön az igazi belsőből is. És akkor jönnek, és látjuk az embernek az igazi voltát. És akkor észrevevődik az, hogy nem csak szent emberek vannak itt. Valamennyien bűnösök vagyunk. Nem csak látok testvérekre vonatkozik, ez ugyanúgy vonatkozik a lelkészekre is. Bennünket is kísért sátán. Lehet, hogy más dologgal, mindenkit azzal kísért, ahol legjobban és legkönnyebben el tud futni, de van, ami minket kísért, és vannak esetek, vannak helyzetek, amikor még engedünk is neki. És utána később, akkor már nem csak azt a nagyon szent és legdurvább imádkozó testvért fogja meglátni az a vendégünk, hanem igazából bennünket is lát. Múlt héten voltam egy gyülekezetben, egy Budapest környéki gyülekezetben, és ott volt egy nagyon-nagyon aktív férfi. Ő volt az, aki kezelte a technikát, ott ült egy asztal mögött, előtte két számítógép, mindent kivetítettek, a szombatiskolának minden oldalát külön kivetítették, amiről éppen beszéltek, minden igét kivetített ez a fiatalember, és megtudtam ugye a gyülekezetben, hogy ő osztopos tagja a gyülekezetnek, már nem tudom pontosan, de évek, vagy talán 10-15 éve is, és nem, igen, hát úgy mondtam, hogy oszlopos tagja, de hát olyan, hogy jár, de nem gyülekezeti tag. És délben, szombat délben elkezdtem vele beszélgetni. És megkérdeztem tőle azt, hogy miért? Miért nem keresztelkedsz? Miért nem keresztelkedsz még meg? És elmondta az illető azt, hogy tudod, én ideig felesége, ő adventista, tehát ő megkeresztelt tag, és mondta, hogy én ide járok a feleségemmel. Én rengeteget csinálok és leszek ezért a gyülekezetért, tehát nagyon sok munka már az is, csak a szombat is akar minden oldalát kimásolja, és hogy ki tudja vetíteni, és az egész technikát, mindent őszerelt, mondta, rengeteget teszek az emberekért. De látom azt, hogy milyen ellentétek vannak testvér és testvér között. És próbáltam benne vele beszélgetni, és azt hiszem, hogy el is szoktuk azt mondani, ha ilyen emberrel találkozunk, hogy mi tanainkban tökéletesek vagyunk, de tagjainkban tökéletlenek. Ilyenek vagyunk. Mondhatjuk-e? Ennek ellenére is. Mondhatjuk-e azt, hogy mi Isten maradék egyháza vagyunk? Miben vagyunk mi másabbak, mint egy baptista közösség? Miben vagyunk másabbak, mint egy református közösség? Vagy miben vagyunk másabbak, mint egy katolikus közösség? Oda is nagyon jó, rendes, becsületes emberek járnak. De mégis, miben más a hetednapi adventista egyház? Mi nem hetednapi baptisták vagyunk, mi nem hetednapi reformátusok vagyunk. Mi hetednapi adventisták vagyunk. És mint hetednapi adventisták, Isten maradék egyháza vagyunk. Vajon nem csak a mi lelki ősatyáink ragasztották ránk ezt a címet, amire szükség is volt, hogy elmondják, mert egy kezdő szervezet volt, és szükség volt a lelkesedésre, és akkor ők lelkesítették a tagokat. De most már, amikor mi alapot vetettünk, most már, amikor berendezkedtünk, mikor egy elfogadott egyház vagyunk itt Magyarországon is, most már, amikor világot átfogó egyház és egy növekvő mozgalom lettünk, amikor naponta több mint 3000 ember keresztelkedik meg hetednapi adventistává, van-e szükségünk egy ilyen serkentésre? Nagyon sokan elmondják azt, hogy mi már egy megváltozott korban élünk. Egy felvilágosodott, posztmodern korban élünk, amikor a hangsúly a keresztény egységen van. És ez minden vallásban benne van. Vajon Isten maradék egyháza vagyunk? Illik-e ránk ez a régi állítás? Most az elején szeretném, ha leszögeznénk azt, hogy a válasz egy erősen visszhangzó igen. Igen, a hetednapi adventista egyház Isten maradék egyháza. Mit jelent a maradék kifejezés? Azt, hogy meg tudjuk érteni igazán, hogy mit jelent, hogy mi Isten maradék egyháza vagyunk, meg kell nézzük azt, hogy mit jelent ez, hogy maradék. Azt jelenti, hogy mi jobbak vagyunk a katolikusoknál, jobbak vagyunk a reformátusoknál, jobbak vagyunk a baptistáknál. Nem ezt jelenti. A maradék az azt jelenti, ez a kifejezés, ez a szó, azt jelenti, hogy valamiből, olyas valamit jelöl, ami megmarad valamiből, de nagyon fontos az, hogy ez a valami azonos az eredetivel. Ha veszünk 10 méter szövetet, abból levágunk 2 métert, akkor 8 méter még megmarad belőle. De az azonos azzal a 2 méterrel, amit levágtunk. Tehát azonos az eredetivel, de megmarad valamiből.
Istennek minden korban volt népe, volt egyháza. Voltak olyan emberek, akiket ő elhívott. Az Ószövetségben is tudjuk azt, hogy Isten elhívta, kihívta Ábrahámot, a zsidó népet. De ugyanígy Isten ezeken a kiválasztottakon keresztül dolgozott az Új Szövetségben is. Olyan emberek voltak ezek, akik ragaszkodtak az igazsághoz. Olyan emberek voltak, akik az eredetivel azonosok voltak. Az Új Szövetségben is Isten elhívta a tanítványokat. Aztán a Biblia végig vezet bennünket egy folyamaton. Itt láthatjuk ezt az ábrát, hogy Isten elhívta a középkor után a valdenseket, akik egyes-egyedül a Bibliára, a Szentírásra irányították a figyelmet. Huszt János az engedelmességre, Luther Márton a kegyelemre, Kálvin János a növekedésre, baptisták a keresztséget ismerték fel. És Isten így vezetett embereket mindig a történelem folyamán. Azt látjuk, hogy a legsötétebb korban is voltak Istennek hűséges emberei, és Isten vezette őket, megmutatott nekik egy-egy fontos igazságot. De a bibliai proféciák szerint egy bizonyos időben, azt tudjuk a Isten igéjéből, hogy Isten elhív egy mozgalmat. Miért? Hogy felkészítsék az embereket Jézus Krisztus második eljövetelére. Nem azért, mert ők jobbak lennének a többiektől, hanem Isten ezeknek az embereknek egy feladatot ad. Mi azért vagyunk hetednapi adventisták, mert Isten megbízott bennünket egy feladattal, egy csodálatosan szép feladattal, hogy embereket készítsünk fel az ő eljövetelére. Jelenések könyvének a 12. fejezet 17. versében azt olvassuk, Jelenések könyve 12. fejezet 17. versében, hogy megharagulék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal. Mit jelent a bibliai proféciákban az asszony? Az egyházakat jelenti. Sárkány, a sátánt. Megharagudott sátán az asszonyra, az egyházakra, elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő, az asszony, az egyházak, hogy írja a Biblia? Maradékával, magvából valókkal. Egy más fordításban ez úgy hangzik, hogy a maradékával. Az egyházaknak a maradékával. És itt van két jellemző is. Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Tehát a Biblia világosan ír arról, hogy van egy maradék. Ki ez a maradék? Hogyan határozhatjuk meg? Miért mondhatjuk azt, hogy a hetednapi adventista egyház Isten maradék egyháza? A Biblia, a Szentírás Isten válaszát juttatja el hozzá. Ha meg akarjuk ezt tudni, nekünk is a Bibliához kell fordulnunk, nekünk is a Bibliát kell kinyitnunk, és a Bibliát kell kutassuk. Többféle módon megtudhatjuk azt, hogy ki Isten maradék egyháza a Bibliából. De nekem legkedvesebb fejezetem Jelenések könyvének a 10. fejezete. Jelenések könyvének a 10. fejezetén keresztül vizsgáljuk meg, nézzük meg azt, hogy ki Isten maradéka. Egy meglepő, találó jövendőlést találunk a Jelenések könyve 10. fejezetében, mint egy közbevetést a 6. és a 7. trombita szó között. És ez az időpont is segít bennünket abban, hogy megtaláljuk ennek a fejezetnek a helyét az idők folyásában. Jelenések könyvének a 10. fejezetét olvassuk el. Nem egy hosszú fejezet, 11 vers, de nézzük meg, hogy mi van itt ebben a fejezetben, és miért mondhatjuk azt, hogy ez a fejezet mutatja azt be, és mondja azt el, hogy a hetednapi adventista egyház Isten maradék egyháza. Így szól a 10. fejezet az első verstől. És láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve, és a fején szivárvány vala, és az orcája olyan vala, mint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlop. Tehát János ott van Pátmos szigetén, egy kopár börtönszigeten, és lát egy látomást. És így folytatja, ennek az angyalnak a kezében egy nyitott könyvecske vala, és tevé jobb lábát a tengerre, és bal lábát pedig a földre. És kiállta nagy szóval, amint mikor az oroszlán ordít, és mikor kiállta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni, és az égből szózatot hallék, amely ezt mondja nékem, pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd. És az angyal, akit látték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, és megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a földet, a bennevalókat, és a bennevalókat, és a tengert, és a bennevalókat, hogy idő többé nem lészen. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szól a nékem, és mondta, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, amely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmennék azért az angyalhoz, mondván néki, add nékem a könyvecskét, és mondd a nékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt. És az én számban olyan édes valamint a méz, és amikor megettem, azt megkeseredik az én gyomrom. És mondanéken, ismét profétálnod kell néked, sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok felől. Ahogyan elolvastuk itt a 10. fejezetet, lehet, hogy akik most olvasták először, azoknak bizonyosan, de akik már olvastuk is, nagyon-nagyon sok olyan kép van benne, ami furcsának tűnhet a mi számunkra. Olvasunk itt egy angyalról, olvasunk itt, hogy a kezében nyitott könyvecske van, és aztán olvasunk arról, hogy felszólította Jánost, hogy egye meg ezt a könyvet, ennek a könyvnek a szájában, amikor megette, édes volt, a gyomrában keserű lett, és elgondolkodunk azon, hogy mit jelentenek ezek a képek. Mit jelentenek ezek? Én hiszem azt, hogy mire vége van ez az igehirdetés, meg fogjuk ezt érteni, és meg fogjuk érteni azt is, hogy miért mondja ezt Istennek az igéje. Úgy tudjuk csak megérteni, ha visszalapozunk Dániel könyvéhez. A Dániel könyve és a jelenések könyvét úgy is szokták nevezni, hogy profétikus ikrek. Mind a kettő valahol összetartozik. A kettőt csak együtt lehet igazából megérteni. Sokszor egymásba folyik ez a két könyv. Egymást magyarázza ez a két könyv. Egyiket a másik nélkül nem lehet megérteni. Dániel könyve, és ez az egyedüli könyv a Bibliában, ami így fejeződik be, Dániel könyve 12. fejezet 4. versében azt találjuk, te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be e könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Dániel könyve úgy fejeződik be, hogy mit mond Isten Dánielnek? Zárd be, és pecsételd be ezt a könyvet. Meddig? A végső időkig, és akkor elkezdik tudakozni. És nagyobbá lesz a tudás. Ez az a könyv, egyedüli a Bibliában, amire azt mondja Isten, hogy zárd be és pecsételd be. És ott van Jelenések könyvének a 10. fejezete, ahol mit olvastunk? Mi van az angyal kezében? Egy nyitott könyv. Dániel könyvét be kellett zárni, és az angyal kezében ott van egy nyitott könyv, és Dániel könyvét az utolsó időkben kellett kinyitni. Dániel könyvében van egy érdekes profécia. Dániel könyve 8. fejezetében. Úgy szoktuk ezt hívni, úgy nevezzük ezt, hogy ez a 2300 éves profécia. Ez nagyon-nagyon sok fejtörést okozott Dánielnek is, amikor megkapta ezt a proféciát. Dániel könyve 8. fejezet 14. versében így olvassuk ezt, és mondta nekem, tehát Dánielnek is az angyal, 2300 estvéig és reggelig szól ez, azután kiderül a szent hely igazsága. Vagy egy más fordítás szerint, azután tisztává lesz a szentély. Azt olvastuk és mondtuk az előbb, hogy a végső időkben elkezdik tanulmányozni, megértik ezt a könyvet. Addig belezárva nem foglalkoznak vele az emberek. És Dánielnek a proféciáját is. Az utolsó időkben elkezdték tanulmányozni. Miről van itt szó? Miről szól ez az profécia? Dániel lát egy látomást. És Dániel elkezd gondolkodni. Mit jelent ez? Mit jelent ez a látomás? 2300 estvég és reggelig, aztán kiderül a szent hely igazság, azután tisztává lesz a szentély. Milyen időre szól ez? Vajon meddig fog ez tartani? Mit jelent ez, hogy kiderül a szent hely igazsága? Hogy tisztává lesz a szentély? Nem tudjuk megérteni anélkül ezt a proféciát. Hogyha nem látjuk és nem értjük azt, hogy mi volt a szerepe az ószövetségi szentélynek. Tudjuk azt, hogy amikor Izrael a pusztában vándorolt, akkor Isten megmutatta nekik a mennyei templomot. És nem csak, hogy megmutatta a mennyei templomot, hanem egy utasítást is adott nekik. Mit mondott Isten? Hogy építsétek meg itt a földön. Nagyon pontosan meghatározta Isten azt, hogy miből építsék meg. Pontosan meghatározta a méreteit, a kerítésnek a méreteit, az anyagát. Pontosan meghatározta azt, hogy mi legyen az udvaron, meghatározta azt, hogy miből legyen ez a sátortemplom. Meghatározta azt, hogy ez a sátortemplom két részből álljon, és Izraelnek meg kellett építeni. Miért kellett ezt megépíteni? Isten ott szeretett volna lenni Izrael népével. Ott szeretett volna lakni Izrael népével. És itt a sátor fölött lévő, az a fehér füstoszlop, amit úgy hívunk, hogy Sekina, ez jelentette Istennek a jelenlétét az ő népe között. Mi volt ennek a templomnak a szerepe? Ha valaki bűnt követett el, ha valaki vétkezett Izraelben, akkor a következő kellett, hogy tegye. Mondjuk, vételezzük el, hogy itt van ez a sátor. Ebben a sátorban lévő férfi összeveszett az ő feleségével. Mit kiment az erdőbe, bűntudata volt, elkezdte vágni a fát, de valahol érezte azt, hogy nem tett jót. Mit kellett tenni ennek a férfinak? El kellett mennie, kellett fognia egy bárány, és végig-végig a táboron el kellett vezesse a bárány egészen ide a bejárathoz, a templom kapujához. Bevitte ide a bárányt, és a következőt tette, erre a bárányra rátette a kezét, és meg kellett vallja az ő bűnét. El kellett, hogy mondja azt, hogy Uram, én vétkeztem te ellened és az én feleségem ellen. Uram, bocsásd ezt meg nekem. És fogni kellett neki egy kést is. El kellett vágnia a báránynak a torkát. A bűn zsoldja a halál, írja a Biblia. Kinek kellett volna meghalnia? Ennek az ártatlan báránynak? Nem. Annak a férfinak, aki bűnt követett el. Mikor volt könnyebb a bűnnek az elrendezése? Az Ószövetségi időben, vagy napjainkban? Gondoljátok csak végig. Most mit kell tegyünk, ha bűnt követünk el? Meg kell bánni, oda kell menni ahhoz, aki ellen elkövettük, vagy ha Isten ellen elkövettük, minden bűn Isten ellen is vétek, le kell boruljunk a térdeinkre, és meg kell vallani Istennek, és ő bocsánatot ad. Abban az időben, az Ószövetségben ezt a bárány végig kellett vezetni. Mindenki látta ezt, hogy viszi a bárányt. És el kellett vágni a báránynak a torkát. Minden egyes bárány előre mutatott Jézus Krisztusra, az igazi bárányra, aki majd értünk meghal. És nem volt elég ez, hogy el kellett vágni a báránynak a torkát. Hanem felfogták a vért egy edénybe, és a pap bevitte a sátornak az első részébe. A sátor két részből állt, a szentélyből és a szentek szentjéből. Be kellett vinnie ide az első részére, be, és a szentek szentje felé hinteni. Egy függöny választotta el a szentét a szentek szentjétől, és a függöny felé kellett hinteni a vérből. A belső részben, a szentek szentjében, ott volt a frigyláda. A frigyláda tetején a két kérubbal, a kegyelem királyi székével. A bűnös vére, a bűne, pontosabban a bárány vérével szimbolizálva, átkerült a szentek szentjébe, a frigyládához, ahol, amiben Isten törvénye a tíz parancsolat volt. Itt ezt minden nap végezték. Minden nap jöttek az emberek, a vért vitték be, a szentélybe, és hintették a kárpit felé. Azt látjuk, hogy ezt a szolgálatot végezték. De évente egy nap a főpapnak be kellett menni a sátortemplom legbelső helységébe, a szentek szentjébe, és könyörögni kellett az egész nép bűnéért. Ott a véren keresztül felhalmozódott minden embernek a bűne. És a főpapnak könyörögni kellett azért, hogy Isten bocsássa meg ezeket a bűnöket. Amikor ez történt, akkor az egész nép itt volt felsorakozva a sátor körül. És tudjátok, mit tettek? Izgalmukban izgultak azon, hogy vajon Isten megbocsátja-e az ő bűnüket? Vajon Isten eltörli-e az ő bűnüket? Vajon kapnak-e bűnbocsánatot az ő bűnökre? A szentély megtisztítása az ítélet napját jelentette Izrael számára, ami a végső ítéletet jelképezte. A földi sátor a mennyei mintájára épült fel. Vajon mikor kellett elkezdődni a szentély megtisztításának, vagy a végső ítéletnek? Ez volt az, ami foglalkoztatta Dánielt is. Így szólt az a, ige, ez a profécia, hogy 2300 estvég és reggeli, azután kiderül a szent hely igazsága. Eltelik 2300 estve és reggel, és tisztává lesz a szentély. Úgy olvassuk tovább Dániel 8. fejezet 17. versében, hogy értsd meg embernek, fia, mert utolsó időre szól ez a látomás. Tudjuk azt, és nagyon jól ismerjük, hogy a bibliai proféciáknak van egy kulcsa, hogy egy napot, egy-egy esztendőről számítottam néked, Ezékiel 4:6-ban találjuk ezt, vagy Mózes 4. könyve 14. fejezet 34. versében, hogy egy-egy napért egy-egy esztendő adatot. Tehát a bibliai jövendőlésekben egy profétikus napnak egy valóságos év felel meg. Tehát 2300 estve és reggel, az 2300 nap, ami 2300 évvel ér fel. Dániel ezt nem értette. Nem értette. Úgy olvassuk, hogy és én, Dániel, elájultam, beteg voltam néhány napig, ennyire gyötrődött felette, és álmélkodtam ezen a látáson, és senki nem értette. És Dániel nem értette meg ezt a látomást, de később Gábriel eljött, hogy megmagyarázza neki ezt a látomást. És úgy olvassuk a 9. fejezetben, én még az imádságot mondtam, amikor az a férfiú Gábriel, akit előbb a látomásomban láttam, értésemre adta, szólt nekem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. Mikor kezdődik és fejeződik be ez a 2300 év? Ez itt igazából most a kérdésünk. És Gábriel a 9. fejezetben elkezdte magyarázni. A 9. fejezet 23. versétől elmondta Dánielnek, hogy a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat kezdetétől 77 szabatot a te népedre. Megvan a kezdőidőpont, Jeruzsálem újjáépítésére való szózat, és megvan az, hogy 77, tehát szintén egy idő, és azt mondják, azt olvassuk, hogy szabatot a te népedre. Mit jelent az, hogy szabatot? Azt, hogy külön választva valamitől. 77 szabatot lett külön választva a 2300 évtől. Szabatot a te népedre. Ki Dániel népe? A zsidók. Tehát a 2300 évből 77 szabatot a zsidó népre. Már ezt is tudjuk. Mennyi a 77? Az 70x7, az 490 év. Nagyon érdekes ez a profécia is. Azt olvastuk, hogy a Jeruzsálem újjáépítése falul való szózat kezdetétől, az Krisztus előtt 457-ben hangzott el, Artaxerxész király adta ki ezt a rendeletet, több ilyen rendelet is volt. Most ebbe nem tudunk és nincs időnk belemenni, de ez volt az a rendelet, amikor az egész város és a templom újjáépítésére is engedélyt kaptak. Krisztus előtt 457-ben adta ezt ki Artaxerxész, és ettől kezdve 77 szabatot a te népedre. Ebben a proféciában napra pontosan meglátjuk, meg tudjuk azt, hogy Krisztus után 27-ben kellett Jézus Krisztusnak megkeresztelkednie. Előre megmondta 500 évvel ez a profécia. Aztán azt is megmondta ez a, megmondja ez a profécia, hogy Krisztus után 31-ben feszítik keresztre Jézus Krisztust. És hogy Krisztus után 34-ben lesz vége ennek a 77-nek. Erről ezt is megmondja ez a profécia. Mi történt akkor? István volt az első keresztény vértanú, Istvánt megkövezték. A zsidó vezetők elutasították az evangéliumot, és a pogányoknak kezdték el hirdetni az evangéliumot. 77 szabatot a te népedre. És ez volt az első fele a 2300 napnak, azaz a 2300 évnek. És itt még egy utolsó részt is találunk. Krisztus után 34-ben letelt a 77, azaz a 490 év, és még a 2300-hoz jön 1810 év, ami Krisztus után 1844-ben fejeződik be. És utána úgy olvassuk, hogy megtisztítatik a szent hely, jön az ítéletnek az ideje. 2300 este és reggel, azután tisztává lesz a szentély. 1844-től mi a Biblia által Isten ítéletének az Isten ítélete órájának nevezett időszakban élünk. Amikor az emlékeztek még az Ószövetségi sátorra, amikor évente egyszer a főpap bement a szentek szentjébe, ugyanúgy a mennybe Jézus Krisztus is bement a mennyei szentek szentjébe. 1844-ben. Ez történt akkor. Az 1800-as évek egy nagyon érdekes időszak volt a mi történelmünkben. Akik egy kicsit is tudják és ismerik a történelmet, megfigyelhetik azt, hogy az 1800-as évektől szinte felgyorsult minden. Felgyorsult, az egész világunk felgyorsult. Nem kell hozzá a Bibliát ismerni, nem kell hozzá ezt a 2300 éves proféciát ismerni. Az 1800-as években volt a technikai forradalom. Az 1800-as évekig szinte semmit nem változott a világunk. De attól kezdve szinte rohan az idő. Egyszerűen valaminek történni kellett. És érdekes, más szemszögből is ez a korszak. Például ez volt az a korszak az 1800-as évek, amikor a spiritizmus is elindult. De más valami is történt. Az 1800-as években az egész világon, Észak-Amerikától Ausztráliáig, Európán keresztül mindenhol elkezdték olvasni Dánielnek a könyvét. Nagyon érdekes ez. Valahol az egész világon egymástól függetlenül mindenki Dániel könyvét kezdte el tanulmányozni. És mindenki ezt olvasta, próbálta megérteni. Azt olvassuk például Vágy testvérnőnek a Nagy Küzdelem című könyv 323. oldalán, hogy egy tatár pap megkérdezte a misszionárustól, hogy mikor jön el Jézus másodszor. Amikor a misszionárus azt felelte, hogy erről semmit nem tud, úgy tűnt, hogy a papot nagyon meglette annak a tudatlansága, aki magát a Biblia tanítójának vallja. Ez a pap elmondta, hogy meggyőződése a profécia alapján, hogy Krisztus 1844 táján fog eljönni. És az egész világon hirdették ezt az üzenetet. Dániel könyvét elkezdték tanulmányozni, és rájöttek arra, hogy Jézus Krisztusnak el kell jönni 1844 táján. És akkor Észak-Amerikában Miller Vilmos, Bécz József, Angliában 600 más lelkész Európában gyermekprédikátorok hirdették ezt, prédikálták ezt. Jézus Krisztus el fog jönni. Amerikában templomok nyíltak meg azok előtt, akik hirdették ezt az üzenetet. De a várva várt nap közeledett. Ahogyan jött ez a nap, az ellenállás egyre nőtt. Sokuknak választani kellett, hogy vagy ragaszkodnak ehhez az örvendetes hírhez, vagy ki taszítják őket az ő egyházukból. Hirdették az első angyalnak az üzenetét. És láttam más angyalt is az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Amerikában 50 ezer hívő válaszolt a hívásra. Több mint 50 ezer hívő fogadta el Jézus Krisztust. Ezek valóban hittek abban, hogy Jézus Krisztus nem sokára el fog jönni. Voltak olyanok, akik egy csűrben gyűltek össze. 1844. október 22-ét az Ószövetségi időben, ez volt a nagy engesztelési nap, mondták, hogy Jézus Krisztusnak ekkor kell eljönni. És ezen a napon emberek összegyűltek, fehér ruhába öltöztek, úgy várták Jézust, kis csoportokba gyülekeztek. Voltak olyanok, akik hegyekre, dombokra mentek, hogy minél hamarabb megláthassák Jézus Krisztust az angyalok sokaságával jönni az ég felhőiben. Együtt voltak, együtt imádkoztak, komolyan készültek erre az alkalomra. Egy ilyen kis csoport egy csűrben imádkozott egész napon keresztül. Várták Jézust, nem törődtek a gúnyolódással, nem törődtek a családtagok, a szomszédok élcelődésével. Ők hittek, komolyan hittek Jézus Krisztus eljövetelében. Felemelték a szemüket, úgy énekeltek, várták Jézus Krisztust. Milyen csodálatos esemény volt ez! Milyen csodálatos dolog volt ez! De Jézus nem jött el. Besötétedett, Jézus még mindig nem jött el. 8 óra, 9 óra, 10 óra, 11 óra, éjfél, és Jézus még mindig nem jött el. Gondoljatok csak bele. Több mint 50 ezer csalódott ember. Ott álltak. Milyen reménység volt az ő szívükben. Hogy várták Jézust. És Jézus nem jött el. 1844-ben egy csoport, amely úgy hitte, hogy Jézus második eljövetele abban az évben kellett, hogy végbe menjen. Mélységes csalódáson mentek keresztül, mert Jézus nem jött vissza. Lassan elindultak a város felé. Voltak olyanok, akik nem mertek hazamenni. Mit fog szólni a feleségem? Mit fog szólni a szomszédom? Hogy álljak most eléjük? És mentek, bandukoltak a város felé. Ahogyan bandukoltak ebből a kis csoportból, egy valaki lemaradt. És úgy érezte, hogy valaki megérinti a vállát. Ahogy hátra nézett, egy angyalt látott, ahogy ez az angyal felfelé mutatott. És ő hátra nézett, és Jézust látta, hogy főpapi ruhájában belép a mennyei szentek szentjébe, és kezében ott van a kőtábla. És a kőtáblában a negyedik parancsolat tündöklően ragyogott. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Nem volt többé szomorúság. Nem akartak ezek az emberek elbújni az emberek elől. Megértették. Megértették azt, hogy nem a számítás volt a hibás, nem Jézus csapta be őket, hanem ők nem értették meg a valóságot. És tudjátok, mit tettek? Nagyon komoly biblia kutatásba kezdtek. Éjjeleket, éjszakákat töltöttek azzal, hogy tanulmányozták Dániel könyvét, tanulmányozták a Jelenések könyvét, olvasták Istennek az ígéjét, olvasták a Bibliát, hogy mi volt az, amiben tévedtünk. Miben tévedtünk? Nagyon komoly ima életet éltek ebben az időben ezek az emberek. És ezen keresztül, az ő imájukon keresztül vezette őket Isten oda, hogy megértették, amikor a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 24. versét elolvasták. Ekkor értették meg, hogy mi történt. Mert nem kézzel csinált szentélybe az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Jézus 1844. október 22-e óta a mennyei szentek szentjében végzi főpapi szolgálatát. Megkezdődött a vizsgálati ítélet, és Isten ebben a korban hívott el egy mozgalmat, és a Jelenések könyvének a 10. fejezetében ezt az elhívást olvashatjuk. Hogy olvastuk? Jelenések könyve 10. fejezetének a 10. versétől. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt, és az én számban olyan édes valamint a méz, és amikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom, és mondanékem, ismét prófétánok kell néked sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok előtt. Amikor eljött az idő, amikor a megjövendőlt proféciai idő eljött, Isten egy keserű csalódáson keresztül elhívott egy népet, és ennek a népnek egy feladatot, egy ígéretet adott. Hogyha így olvassuk el Jelenések könyvének a 10. fejezetét, akkor értjük azt, hogy az a könyv, amit Dániel bezárt, megnyílt. Megnyílt az a könyv. Az én számban olyan édes vala, mint a méz. Milyen csodálatos volt az a tapasztalat, amit átéltek ezek az emberek. Hogy várták Jézus Krisztust, mint a méz a mi szánkba. És amikor leért az ő gyomrukba, akkor megkeseredett. Egy nagyon szörnyű csalódáson mentek ezek az emberek keresztül. Ott van Jelenések könyve 10. fejezetében a hetednapi adventista egyháznak az elhívása. Menj be, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve a beszédek a vég idejéig. És akkor, amikor Dániel bezárta a könyvet, az 1800-as években ezt elkezdték olvasni. Megértették, és csodálatos tapasztalat lett az emberek számára. Mint az édes méz, olyan volt várni Jézus Krisztust. De a gyomrukba megkeseredett a csalódás következtében. És jön az elhívás. Ismét prófétánod kell néked, sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok felől, vagy királyok előtt. Ez az elhívást adta Isten a hetednapi adventista egyháznak. Más egyháznak az elhívása nincs benne Isten igényében. De a hetednapi adventista egyház létrejötte, a hetednapi adventista egyház elhívása ott van a Szentírásban. Ott van minket, az Úr hívott el. Isten utolsó egyháza vagyunk, Isten maradék egyháza vagyunk. Nagyon fontos dolog, hogy akarunk-e a maradék egyházhoz tartozni. Akarsz-e közösen dolgozni Isten népével? Nagyon fontos az, hogy be legyen írva a nevünk az egyház könyvébe. Nagyon fontos az, hogy mi tagjai legyünk ennek a közösségnek. De ez nem ment meg, csak a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. A hetednapi adventista egyházat Isten hívta el. Isten volt az, aki megmutatta ennek az egyháznak a szervezeti felépítését. Ő vezeti, ő irányítja ezt a népet. Néha recsegve, ropogva, de a kapitány Jézus révbe viszi a hajót. A kérdés az, hogy megfogadjuk-e Péter apostolnak a tanácsát. Mert nem minnyáján izraeliták azok, akik Izraelből valók. És azt mondja Péter a második levél első fejezet 10. versében. És fontos az, hogy odafigyeljünk erre a tanácsra. Igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni. Isten az, aki kiválasztott téged. Ő az, aki kiválasztott. De nekünk is kell tenni valamit. El kell fogadjuk őt. El kell fogadni Jézus Krisztust. Nem mindenki izraelita, aki Izraelből való. Nem mindenki üdvözlül, aki tagja ennek a hetednapi adventista egyháznak. Csak akik elfogadják Jézus Krisztust személyes megváltójuknak. Amen.